itthon Erdélyben.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma a Maros megyei magyar fülpösre kalauzoljuk Önöket. A falu Szászrégentől 9 kilométerre délnyugatra, az Egrespatak bal partján fekszik, közigazgatásilag Beresztelkéhez tartozik. 1319-ben Nagfilpus néven említik először, a falu régen a templom környékén a Kóródvár alatt állott, de az országút építésekor lejjebb húzódott. Református műemléktemploma a falu nyugati részén áll, a 15. század második felében épült. 1912-ben egy szélvihar megrongálta, ekkor kazettás mennyezetének megmaradt darabjait Budapestre szállították. A 20. század elején még többségben lévő magyar közössége mára nagyon megfogyatkozott. Van, aki gazdálkodásból próbál megélni, de vannak, akik ingáznak a közeli Szászrégenbe. 1999-ben a Szivárvány Alapítvány létrejöttével sok mély szegénységben élő család élete megváltozott. A gyermekeket egy minden igényt kielégítő bentlakásos iskolában tanítják, és készítik fel az életre.
A Magyar Fülpösi Szivárvány Iskolában tanítok körülbelül 15 éve.
A Szórvány Magyarország gyerekeiért alapítványtól kaptunk ajándékba egy kis buszt.
Ha szereted azt a gyereket, és szeretettel fordulsz hozzá, akkor megvan a tisztelet is, megvan a szeretet is.
Itt volt táncoktatás, volt kézműveskedés.
Meg lehet élni kevés munkával is, csak meg kell szervezni a munkát.
Ebbe a faluba hívjuk hallgatóinkat, ha tehetik, rádiózzanak velünk. A zenei betéteken Rózsa Béla és népi zenekara muzsikál. Összeállításunk második részét közvetítjük.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Mikrofonunk előtt Ady István, magyar fülpösi református lelkész. 1999-ben nagyot fordult itt az élet magyar fülpösön, megszületett a Szivárvány Alapítvány, és ezzel nagyon sok családnak az élete is megváltozott. 99-ben hogy jött az ötlet, tiszteletes úr, hogy felkarolják az olyan családokat, akik ilyen mély szegénységben élnek? Mi volt az indítatás, mi volt a cél ezzel?
Eszemben sem volt, hogy én bentlakást vagy szórvány kollégiumot indítsak, hanem az addig nem létező magyar oktatást beindítottam, szülőkkel megbeszéltem, adják végre magyar osztályba a gyerekeiket, meg volt a helyünk a Szivárványházban, óvoda és iskola épület, meg volt a káderünk, meg volt a jóváhagyásunk 12 gyerekre, és iskolakezdés előtt szeptember 14-én vagy 13-án érkezett a parancs, nem elég a 12 gyerek, hanem kell még kettő. És akkor Mezőörményesről hoztam importba két testvért, akik nálunk a parókián laktak, de hát úgy elterjedt a hír ennek, hogy következő évben már jelentkeztek, hogy én is szeretnék jönni, én is. Akkor pedig nyilván a parókián hely sem volt, és azért mi is szerettünk volna a családdal is néha nyugodtan leülni a lakásban. Ezért aztán egy üresen maradt házat vettünk bérbe, ott működött néhány évig, amíg a Szivárványház lapos tetejét át nem alakítottuk bentlakássá.
99-ig nem volt magyar oktatás itt magyar fülpösön?
A 70-es években szüntették meg, utána már nem volt magyar oktatás, és nyilván akkor az ingázás az sokkal nehezebb volt, mint most. Tehát a szülők minden további nélkül, zokszó nélkül adták a román iskolába a gyerekeik.
Pedig gondolom, hogy gyerek lett volna, mert egyharmada településnek itt magyar fülpösön magyar.
Igen, és akkor jóval fiatalabb volt maga a magyar közösség is, tehát gyerek volt, csak hát ezt nem kell magyaráznom, hogy a Ceausescu idejében mélyszintettek meg magyar tagozatot.
Ahogy megszületett az ötlet, támogatók is kerültek, mert ma egy gyönyörű szép helyen egy nagy épület van, modern, csak éppen tudnák használni a bentlakást is, és tudnák úgy kihasználni, ahogy szeretnék. Támogatók is jelentkeztek, vagy azokat keresni kellett az ötlethez?
Én örventem annak, hogy a holland kapcsolatunk, ami 93-ban indult, ezt a kapcsolatot errefele tudtam terelni, nem ők erőltették rá az ő tervüket a fülpösiekre is én rám, hanem én lobbiztam ki velük, hogy mit szeretnénk csinálni. Ez lett belőle, egy közösségi házban gondolkodtunk, egy holland terv alapján épült meg a Szivárványház, iskola és óvoda épületben gondolkodtunk, Már akkor itt volt a terv a fejemben, hogy ha majd lesz lehetőség, akkor a gyerekekkel foglalkozni itt a szivárványban. Nekem mindig rosszul esett az, hogy a súlyba vele miért kell magyar oktatást, szorványban élő magyar gyerekeknek a sorsát hollandok támogassák. Mert úgy éreztem akkor, és úgy érzem most is, hogy Erdélyben lenne, és van annyi potencia, gazdasági erő, hogy ezeket nem csak a Fülöpösi Szórványkollégiumot, hanem egyáltalán a gyerekeinek a sorsát, a rászoruló gyerekeinek a sorsát erdélyi támogatókkal oldjuk meg. Ez sajnos még nagyon-nagyon gyerekcipőben jár. Támogatóink vannak, pályázunk, magyarországi pályázatok, és van egy jól működő, tényleg jól működő budapesti alapítvány, a Szórvány Magyarság Gyerekeiért címet viselő alapítvány, a kuratóriumnak, de a tagoknak is zöme az Erdélyből kiszármazott ember, ők segítenek, az Emberi Erőforrások Minisztériumához pályázunk, Erdélyben pedig a Kommunitás Alapítvány az, aki évi egy alkalommal támogatást ad a gyerekek szállítására. De a kérdésem mindig csak az, hogyha egyszer elzárják a csapot Budapest felől, Isten őrizzen attól, én ezért csak imádkozni tudok, hogy ne így történjen, akkor mi lesz? Akkor bezárjuk a szórványkollégiumot, mert helyi erőből nem tudjuk fenntartani.
Tiszteletes úr, ez a támogatás, ami érkezik, szűkön elég, vagy még emellé azért innen-onnan kell szerezni úgymond támogatásokat? Hát gondolok itt például az étkeztetésnél alapanyagra, vagy szemléltető eszközre, könyvekre, bármi másra, mert nem csak abból áll az ember élete, hogy kifizetjük a gázt, a villanyt, a tartozásokat, és esetleg az üzemanyagot az autónál, hanem azért még sok apró költség is adódhat egy ilyen kollégium életében.
Kezdjük onnan, hogy a gyerekeinket mi öltöztetjük, mi szállítjuk, mi etetjük, mi ruháztatjuk, mi vesszük a tanszert nekik, a gyógyszert, a vitamint, most éppen a híres online oktatás idején mi vesszük az internet bérletet, és mi juttatjuk őket egy vásárhelyi támogatónk segítségével számítógéphez. Rengeteg a szükség, rengeteg a kiadás. Ez lenne az én álmom, hogyha legalább egy évig nyugodtan tudnék ülni, hogy egy évre való tartalékunk van. Anyagiakban tartalékunk, mert a villanyt, ha nem fizetjük ki, akkor áram nélkül maradunk, a gázat ki kell fizetnünk, a vizet ki kell fizetnünk, egy csomó költség van, amit mind ki kell fizetni. Üzemanyag, most a gyerekeket naponta szállítjuk, mert a bentlakás nem működhet, rengeteg a költség, és ez a nagy gondom, hogy pályázatokkal nyilván pályázunk, de a pályázat az félig meddig utófinanszírozás. Egyszer meg kell etetni a gyereket, és utána majd, ha megnyertük, mostanáig hál' Istennek jó eredménye, akkor jön a finanszírozás. De az, hogy én most egy évre előre tudjak nyugodtan tervezni, az bizony még nincsen meg.
Jelenleg hány gyereken segítenek, vagy hány családon segítenek?
A család szám az kevés, több a gyerek. Ugyanis nagy családos gyerekek vannak itt nálunk. 4-5 vegyes házasságból, vagy magyar családnak a gyereke van itt nálunk. Összesen a régeni kollégiumunk és a fülöpösi kollégiumunk 49 gyereknek segít, de akkor a tolakodás hátulról, hogy bizony nehéz szeptemberben azt mondani, hogy téged elvállalak, téged pedig nem.
Mi alapján döntik el, hogy most ki van mély szegénységben, és ki van nem olyan mély szegénységben? Tehát minek kell megfeleljenek ezek a gyerekek, hogy bekerülhessenek ide a Szivárvány Alapítványhoz?
Nagyon nehéz a választás nyilván. Mérlegre kell tenni mindent, és mi emberek azért néha rosszul mérlegelünk. Megpróbálunk azért minden szeptemberben úgy tájékozódni, hogy lehetőleg a legsúlyosabb helyzeteket tudjuk kezelni, viszont azt is oda kell tennem, hogy mi már óvodás gyerekeket fogadunk, mert nagyon gyakran azzal a helyzettel találjuk szembe magunkat, hogy a gyerekek nem csak mély szegénységből, hanem elhanyagolt családi helyzetből kerülnek ide, meg kell tanítani beszélni őket, ceruzát megfogni, meg kell tanítani enni, és olyan dolgokkal találjuk szembe magunkat, amit egy rádióhallgató, aki nyugodtan ül a székében, vagy intézi a családja sorsát nagy szeretettel, az el sem tudja képzelni. Ha kimegyünk a gyerek után, akkor bizony néha cipőt kell vinni, mert amivel hétvégén hazamentek, az már hétfőn nincsen.
Ezek a családok hogy kerültek ilyen helyzetben?
Ebben a mélységben élnek generációk óta. Ugyanis a régi kollektív gazdaságoknak, vagy állami farmoknak az alkalmazottai voltak a nagyszülők. Tehát ez a példa él a mostani szülőkben is, és ezt a példát kapják a gyerekeik is a szülőktől.
És tapasztalják azt a tiszteletes úrék, hogy ezek az emberek jól is érzik így magukat, tehát nem is akarnak változtatni, vagy nagyon ritkán akarnak változtatni ezen a megszokott életen?
Igen, amikor kimegyünk és beszélgetünk, akkor volt ilyen kijelentés, hogy hát én sem tudok írni, hát a gyermek is meg fog élni, hogyha megnő és nem tud írni. Tehát kevés az akarat arra, hogy változzanak, lehetne. A lehetőséget nyújtjuk, néha visszautasítják, inkább ez a fájdalmas. A gyerek kapaszkodik, mert a gyerek jól érzi magát itt a házban, van biztosítva melege, étele, ruhája, szeretetet kap, ami nagyon fontos, ami néha otthon hiányzik. Viszont a szülőkben, nem minden szülőben, de van olyan szülő, ahol a teljes igénytelenség és a nem törődömség az, ami dúl otthon.
Arra volt példa, hogy a gyerek bekerült ide, és a szülő úgy döntött, hogy tovább nem járatja?
Nem, ugyanis az egyik vonzereje a szorvány kollégiumnak, a szülők fele az, hogy van a magyar pénz, ők ezt így nevezik, ez a magyar állami támogatás, iskoláztatási támogatás. Ha azt mondaná az alapítvány, mondanánk mi, akik itt dolgozunk, hogy igény tart az alapítvány, mert a gyerekre fordítjuk ezt a pénzt, akkor a szülő nem adná iskolába a gyerekét. Így pedig nem gond még a vegyes házasságúban származó gyereknek sem, hogy ide jön hozzánk magyarul tanulni, mert kapják a magyari pénzt. Tehát ez egy vonzerő.
Hát akkor gyakorlatilag ingyenes szolgáltatás ezeknek a családoknak. Minden költséget önök állnak, csak éppen engedjék el a gyereket.
Igen, minden költséget mi állunk, mert más lehetőségünk nincsen. Látni a gyerekeket, nem tudjuk elengedni többet a kezüket.
Tiszteletes úr, amikor nem ilyen járványhelyzet volt, hanem normálisan tudtak működni, akkor hány gyereket tudott fogadni a bentlakás? Mert van, ha jól láttam, 4 szoba is, gyönyörűen felújított, hát sok háznál ilyen körülmény nincs.
Igen, el kell jönni, meg kell nézni, persze, ha túl sokan jönnek most a járványhelyzetben, akkor bezárjuk a kaput. 18 gyereket tudtunk lefektetni, de akkor is az volt az út, hogy a többi 12-13-at azt hoztuk reggel, és délután vittük haza, mert különben nem jutott volna oktatáshoz, nem jutott volna élelemhez, szeretethez.
Most mekkora körzetből kell szállítani a gyerekeket?
Nem merünk nagyon messzire menni, ami azt jelenti, hogy 20-25 kilométeres sugárban járunk. Azért nem merünk tovább menni, mert igény lenne, viszont nálunk nincs hely és nincs hozzá anyagi fedezet.
Hány kis busszal tudják megoldani az ingáztatást, hogy mindenki időre beérjen és időbe hazaérjen?
A Szorvány Magyarság gyerekeiért alapítványtól kaptunk ajándékba egy kis buszt. De hát ez csak 9 személyes, ezért aztán a Robi, aki a busszal jár, aki beszerző és minden egyebet is végez, ő reggel 2-szer fut, délután 2-szer fut, futok én az én autómmal ahhoz, hogy ezeket a gyerekeket el tudjuk hozni és haza tudjuk vinni.
Hány ember dolgozik ezekért a gyerekekért?
Gyakorlatilag én nem vagyok alkalmazottja az alapítványnak, én önkéntesként végzem a munkát. 5 alkalmazottunk van a 2 bent lakásban. A melegételt innen visszük be minden nap a régeni szorvány kollégiumba, ahol a nagyobb gyerekeink vannak, mert nem lehet az, hogy itt óvodáskortól 4. korig oktatjuk őket, utána elengedjük, hanem az utánkövetés fontos. Tehát 4 ember végzi ezt a munkát, nagyon-nagyon kemény munka, viszont olyan lelkes csapat, hogy nyugodtan tudom én is a napjaimat élni, mert együtt meg tudunk mindent oldani.
Közös programokat lehet-e, vagy igénylik ezek a gyerekek, hogy szervezzenek nekik, még akkor is, hogyha ilyen a helyzet, amilyen?
Először is, akik itt vannak, néhány újat kivéve, ők már belekóstoltak éveken keresztül abba, hogy itt volt táncoktatás, hogy volt kézműveskedés, hogy volt élő mesemondás, amit a Világló Egyesület vállalt fel Marosvásárhelyről, jöttek és végezték ezt a munkát, tehát nyilván gyerekeknek igényük van rá. Nem igaz, hogy nem szeretik a gyerekjátékokat, csak otthon senki sem foglalkozik velük. Nem igaz, hogy nem szaladgálnának nyugodtan, kinn a sportpályánkon, a játszóterünkön, tehát igényük van rá, csak most sajnos nem tudjuk ezt megoldani.
Thank you.
Bodor Vera vagyok, a Magyar Fülöpösi Szivárvány iskolában tanítok.
Hány éve?
Körülbelül 15 éve.
Milyenek ezek a gyerekek? Mennyire nehéz velük dolgozni?
Hát a gyerekek különlegesek, és nehéznek nem mondanám a munkámat, mert minden iskolában vannak könnyebb és nehezebb feladatok. A lényeg azon van, hogy minden nehezebb feladatot is sikeresen meg tudjunk oldani, kevesebb vagy több idő alatt.
Összevont osztályról beszélgetünk, az 1-4-esek járnak ide.
Igen, előkészítő osztály első, harmadik és negyedik osztállyal dolgozok jelenleg.
Ez hány gyerek?
14.
Egy nagyon szép környezetben vagyunk. Ritkán találkozom olyan iskolával, ahol ennyire felszerelt legyen, ennyire kifestett legyen, ilyen jó körülmények legyenek. A tanítónéni ezelőtt máshol is tanított, vagy ide csöppent egyenesen a Magyar Fülöpösi Szivárvány Alapítványhoz?
Tanítottam Beresztelkén a községközpontban 6 évet, és legelőször Tancson ott kezdtem a pályafutásomat, 1 évet tanítottam Tancson. Különlegesek a körülmények is, mert az alapítvány biztosítja a hátteret nekünk, és talán könnyebb így a munka, mert a felszereltség is nagyon sokat számít egy iskolában. Mi ugye hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozunk, és úgy gondoljuk, hogy fontos az, hogy minél jobb körülmények között fel tudjuk őket zárkóztatni, és azokat a hátrányokat, amikkel ők küzdködnek, be tudjuk pótolni, ha lehet minél rövidebb idő alatt.
A tanítónéni helybeli vagy ingázik?
A szüleim a szomszédban laknak, én most jelenleg Beresztelkéről ingázok, de szívügyemnek tekintem akár az iskolának a sorsát, akár a közösségnek a sorsát.
Ezek a gyerekek mennyire ragaszkodnak az iskolához, a tanítónénihez, a tanuláshoz? Mert bizonyára otthonról nem olyan példával jönnek, hogy ez olyan fontos dolog lenne.
A gyerekek a személyzethez, az óvónénihez, a tanítónénihez, az alapítvány dolgozóihoz nagyon ragaszkodnak. Tehát kialakult az évek során egy olyan kapcsolat, ami egy kicsit több, mint egy gyerek és pedagógus közti kapcsolat. Ilyen második anyukájuknak néznek minket, gondolom, és ugye a szeretetet megkapják, maximális szeretetet tőlünk, de ez fordítva is érvényes. Mi is nagyon sokat tanulunk, és nagyon sok szeretetet kapunk tőlük.
Most, hogy van ez a járványhelyzet, mennyire megerőltető egy tanítónőnek, hogy ne simogassa meg azt a gyereket, ne öleljen meg, mikor ez hozzá tartozik a nevelésükhöz, az önbecsülésükhöz, de most kötelező módon kell távolodjunk tőlük, sajnos.
Nagyon nehéz. Úgy jövünk be reggel, hogy 3-4, akár 10 gyermek is csüng rajtunk, vagy úgy jöttünk be eddig. Most így felemelt kezekkel tartjuk a távolságot tőlük, őszintén nem mindig sikerül. Nagyon óvatosak vagyunk és elővigyázatosak, de nem lehet azokat a szabályokat betartani, amiket mi is fentről utasításként kapunk, mert gyermekkel dolgozni az nem egyenlő egy tárgyal dolgozni. Meg kell simogatni, közel kell menni hozzá, akár a kezét is meg kell fogni, még akkor is, hogyha szabályellenes, de ez így nem működik. Úgy nem működik, ahogy mások elgondolják, mert nem haladunk. Távolságtartással és ridegséggel nem lehet haladni.
Mennyire szeretetéhesek ezek a gyerekek, hogy tapasztalja?
Nagy a szeretet igény, és mi mindig igyekszünk bepótolni, tehát iskolán kívül is, nem csak az osztályban, nem csak az adott tanórán, hanem ugye mi bentlakásos módszerben dolgoztunk, a gyerekek hétfő reggeltől péntek délig bent voltak a szivárványházban, és azt a sok időt, amit a tanórákon kívül be kellett tölteni valamivel, azt mindig próbáltuk hasznosan és kreatívan betölteni. Nagyon sok tevékenységet rendeztünk, szerveztünk, más embereket is bevontunk. A lényeg az volt, hogy közösen együtt legyünk délután is, ne legyen egy szakadás a tanulás és a szabadidő között. Én úgy gondolom, hogy ezek a gyerekek nagyon sok mindent megkapnak nálunk, főleg, hogy szeretetigényesek és a szociális környezet, ahonnan jönnek, hát az vitatható. Mi mindent megpróbálunk. Van, amikor sikerül, van, amikor kevésbé, de részünkről a nyitottság az maximális.
A gyerekek szüleitől valamilyen visszajelzést kapnak? Egyáltalán egy köszönömöt mondanak a munkatársaknak? vagy örvendenek, hogy nincsenek otthon, legalább egy fél napra most ebben a helyzetben, és nem igazán szórják a nagy köszönömöket.
Hát az utóbbi időben, főleg amióta ez a világjárvány minket is érint, én úgy gondolom, hogy azért az érdeklődés egy kicsit nagyobb, vagy jobban érdeklődnek a gyerekek iránt, kérik a házi feladatokat, volt olyan periódus, amikor online oktatásban voltunk, és folyamatosan üzengettek és kérték a házi feladatot, még akkor is, ha nem tudták megoldani, vagy ha csak vele más feladatot tudtak felmutatni, de az érdeklődés részükről megvolt. És kapunk köszönömeket is. Ugye mi úgy indulunk, hogy mi nem várjuk a köszönömet, nem várjuk a hálálkodást. Ennek ellenére örömmel mondom, hogy az utóbbi 3-4 évzáron gyönyörű virágcsokrokkal mentem haza. Úgyhogy van hála is, és eljönnek, megnézik a gyereknek az évzáróját, érdeklődnek a gyermeknek a fejlődéséről.
A Marosvásárhelyi Rádióban faluműsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Adi gyönyvérnek hívnak, most Magyar Főpösön lakom, Szászligenbe tanítok, a Flória Bogdán gimnáziumban.
Tiszteletes asszony is amellett, hogy tanárnő, megterhelő-e az ingázás, vagy ezt szoktuk meg, most már csináljuk egy pár éve?
Hát ez már a 39. éve. Most már egyáltalán nem nehéz. Amikor ide kerültünk a 80-as években, akkor nehéz volt, akkor reggel 5-kor keltem, traktorral, utánfutóval, szekérrel, mikor, mivel lehetett, télen ugyebár nem volt üzemanyag, csak az a 10 liter az nem volt elég, hogy autóval ingázhasson az ember. 90 után változott, azóta autóval, hát egyáltalán nem nehéz és nem távolság. Hát én kolozsvári vagyok, Kolozsváron a belvárosból kijutni valamelyik negyedbe, az egy hosszú út és időbe telik, itt viszont 10 perc alatt bent vagyunk, tehát ez nagyon rövid, és jó az út, tehát ez nem gond.
Mennyivel nehezebb a tanárnak a munkája most 39 év után? Mennyit változott a gyerekanyag? Lehet úgy dolgozni, úgy haladni a mai gyerekkel, mint mondjuk a 30 évvel ezelőttivel?
A gyerek az mindig is gyerek marad. Na most a követelmények egyre nagyobbak, 4 éve módosították a tanrendet, a követelményeket követni nekünk is nehéz, mi is hozzá kellett szökünk, egészen más a rendszer ezeknek a tankönyveknek. Vannak gyerekek, akik nagyon fogékonyak, most már ebben a technika világában, amiben élünk, az online oktatás nem jelentett gondot. Nekem sem személyesen, tehát van, aki most például otthon sokkal nyugodtabban tanul, látszik, hogy kiegyensúlyozottabb, nem zavarja semmi, tehát az otthoni légkörben nyugodtan felel, ír, tehát jobban teljesít, mint amikor bent van az iskolában. Van ilyen is, ilyen példa is, mondjuk kevesebb ez a példa. A többiek persze lemaradnak, az iskolában is nehezen értették meg a megérteni valót. Nyilván, hogy nincs meg az a szemkontaktus, valamilyen formában van, de nem úgy élőben az iskolában. Nem tudom őket úgy ellenőrizni, ahogy az iskolában, nincsenek azok a meghitt beszélgetések, mert 40 perces egy óra nem fér bele. Sietünk, mert lemaradunk az anyaggal, ugye már hát 40 perc az sokra nem elég. Tehát vannak lemaradások sajnos, de mindenképpen nekünk is egy kihívás ez az új tankönyv meg a tanrendszer. Ők könnyebben átállnak, ők rugalmasabbak. Vannak most is jó képességű gyerekek, és mindig is voltak meg gyengébb képességűek. Nem lehet összehasonlítani. Akkor mások voltak a követelmények, a tanítási módszertan is más volt, de ahogy mi átállunk és megszokjuk, ők is. Ezzel nincsen baj.
A tiszteletet ma megkapják a tanárok, tanítók, mert én kívülállóként azt látom, hogyha egy iskolába elmegyek, amikor elmehettem, hogy a diák úgy megy a folyosón végig, hogy nem is veszi észre a tanárt sok helyen. Falun még inkább tisztelettudóbbak a gyerekek, legalábbis én ezt látom, de lehet, hogy az iskolája válogatja, vagy nevelés kérdése. Ön belülről hogy látja ezt?
Na most az, hogy városi vagy falusi iskola, itt azon múlik, hogy hányan vannak egy osztályban, és mennyire lehet őket féken tartani, illetve nevelni. Nyilván, hogy az otthoni 7 év, ahogy szokták mondani, az is nagyon sokat számít. Függetlenül, hogy falun van vagy városon, csak falun sokkal kevesebb a gyerek. Tehát sokkal barátságosabb, a közösség jobban kialakul, formálódik. A városon, ahol már vannak 30-as, 33-as létszámú osztályok, ott már nehezebb osztályközösséget teremteni. Sajnos mi most már ezzel a problémával nem küzdködünk a magyar tagozat, mert egyre kevesebb a magyar gyerek. Nekünk is Szászligenben, ahol tanítok, 15-ös létszámú 7. osztálya dolgozunk, 8. már nincs is. Lesz egy 5. jövőre, tehát ilyen kihagyásokkal vannak az osztályok. Kicsi létszámú osztályokkal dolgozunk, és én soha nem tapasztaltam 39 év alatt, hogy lett volna ebből gond, hogy nincs tisztelet. Nyilván a tiszteletet ki kell vívni. Ha a tanár bizonyítja, hogy ismeri az anyagot, nem tudja elkapni az a diák, hogy valamit nem tud, mert akkor vége van a tanárnak. Ezzel ki lehet vívni a tiszteletet. Liceumban is tanítok, ott is van 12. osztályom. Évekkel ezelőtt úgy tanítottam, ott is voltam osztályfőnök. Mindenki attól féltett, hogy alacsony is vagyok, gond lesz, nagyok a gyerekek, szemtelenek. Soha egy perc gondom nem volt. Sőt, mai napig járnak hozzánk istentiszteletre templomba, tartjuk a kapcsolatot, itt tartják a szivárványházban a találkozókat, ilyen második anyjuknak tekintenek, mindig is egy egészséges, jó közösségi szellem uralkodott. Embertől függ. Ha szereted azt a gyereket, és szeretettel fordulsz hozzá, akkor megvan a tisztelet is, megvan a szeretet is. Ez kölcsönösen működik.
Itt Magyar Fülpösön az állami iskolában nincsen magyar tagozat. Aki magyarul szeretne tanulni, az a Szivárvány Alapítványnál tanul magyarul. Felkeresik-e a tanárnőt itthon, például a parókián, hogy segítsen a leckékben magyar fülpösi gyerekek, vagy bárki más?
Hát az állami iskola az csak román tagozatot lent. Onnan engem nem keres senki, nem is ismerem azokat a gyerekeket. A szivárványházas gyerekeknek pedig nincs szükségük rám, mert olyan jól megszervezetten működik fent a munka, az alapítvány megnyert ezt az iskola utáni pályázatot, amit Kolozsvár finanszíroz. Külön foglalkozás van délután, óvónő, tanítónő, pedagógusnő, tehát annyira gördülékenyen megy a munka, és jól megszervezette, hogy én ott nincs mit tébláboljak. Viszont régenben is működik a bentlakás, ott már a nagyobb gyerekek vannak, és az ottani hetedikesek, akik tulajdonképpen az én kezem alatt vannak az államiskolában, na hozzájuk be szoktam menni hetente egyszer, amikor nem csak a magyar házi feladatban segítek, hanem amiben tudok. De ott is van pedagógus, aki délután rendszeresen foglalkozik velük, ő ellenőrzi a házi feladatokat, tanulnak együtt. De hetente egyszer azért a tiszteletes úr tart bibliaórát nekik, én pedig addig fent a tanulóteremben tanulok velük.
Én látom, hogy itt a parókia udvara, a kertje az rendezett. Ez a tiszteletes asszony feladata, vagy jönnek az asszonyok, és besegítenek esetleg?
Nincs szükség segítségre, mert a tiszteletes úr mindent elvégez. Az övé az udvar, a kert és a virágok. Nagy kertészkedéssel nem foglalkozunk, tehát nekünk egy nagyon kicsi ilyen megművelhető zöldséges kertünk van, de azt is ő rendezi. Én kolozsvári lány létemre, amikor ide költöztünk és elültette a murokmagot, akkor én hűségesen kigyomláltam úgy, hogy otthagytam a gyomot, kiszedtem a murkot, és azt mondta, azóta én a kerthez ne nyúljak, eléd nekem a benti, jó nagy a ház, takarítás, főzés, unokák, rendezés, iskola, ingázás, ő pedig ezt szeretette művelni.
Kelemen Domokos vagyok, magyar fülpösi születésű, 64 éves állatállománya, fafeldolgozással, mindenféle foglalkozok.
Valamikor bútorgyárban dolgozott, és ez folytatódott is egy ideig. Miért hagyta abba a szakmát, az asztalosságot?
Azért hagytam abba a szakmát, mert nem láttam jövőjét. Belejött ez a plasztik művelet minden szempontból, az embereknek nem volt pénzek, igényesek voltak a fát, meg kellett dolgozni, repedezett, nem tetszett a szín, visszahívtak. Eldöntöttem, hogy olyan helyt laknak a szüleim, hogy mégis jobb lenne, hogyha a mezőgazdaság felé fordulnék. És hála Istennek mostanig jól sikerült.
Épületasztalossággal foglalkozott, tehát termopán ajtókat, ablakokat készített. Mikor bejöttek ezek a műanyag rámák, akkor váltott. Bútorban nem gondolkodott?
De igen, csináltam bútort is. Masszívból van egy sogorom, nagyon jó mesterember. Magyarországon dolgozott a rendszerváltás után. Belgiumban csináltunk tírszámra masszívból, megdolgozó úgy, hogy illik, ahogy kérték, leőregítve azt a butort, szujettes butor kellett, olyant tettünk, de még egy centese nem akarták növelni az értékét. Nálunk viszont nőtt az anyagár, és akkor szépen abba hagytuk, mert már nem volt értelme, hogy folytassuk.
Itteni rendelései nem voltak? Mondjuk fiatal családok nem rendeltek, vagy falubeliek, környékbeliek?
Nem rendeltek, mert igényes ez a fa dolog, dolgozik, nincs meg az a színje, ami ma csinálódik, ez a pálmélaminát, megadják a színt, amilyent igényel az asszony, nem a férfi, az asszonyka. Jó utat választottunk, abba hagytuk. Megvannak a gépek, le vannak konzerválva, már nagy értékű gépek, valamikor 4-5 ezer euró ilyen gép, és nem lehetett kapni. Apám mindig mondta, a te nagybátyád asztalos volt, híres asztalos. Lehet az én unokám, a dédunokám fogja használni, de ocskavasból nem fogom eladni, mert mivel, hogy van 3-4 tonna egy gép, de nem adom oda semmi pénzt.
És az állattenyésztés bejött?
Az állattenyésztés bejött. Sok barátom van, még nagyobbak, mint én. Már megkezdték az állattenyésztést 90-es évektől. Nekem ne támogassák a motorinát, vagy a műtrágyát. Nekem a végterméket. Ha egy kiló húsi kapok 10 lejt, az állam nekem adjon még 10 lejt. Ha kapok egy tojásit 1 lejt, az állam nekem még adjon 1 lejt. És akkor ki van küszöbölve az egész csalás és az egész politikai dolog. Majd minden politikailag megy. A gyökértől kell dönteni, nem fentről, hogy mondják. Ide le kell jönni szépen, és el kell döntjük.
Milyen vonalon indultak el? Szarvasmarha, disznó, vagy mindenből van egy kicsi?
Csak szarvasmarha. Disznót nem tartok, nekem a rendszerváltás előtt is volt 3 kocánk, sok disznós nálunk a családban. Nem volt olyan, hogy ne vágodjon le két disznó. De a disznó megeszi az árát. És akkor román, piros, tarka állatállományba tértünk át. Fejősökre, mert a hús tehenné otthon már cápákon kell átmenni.
A tejjel mi lesz? Hova adja le?
Csináltak Beresztelkére egy tejgyárt. Komoly ember eljön, elveszi az áruinkat, hallja meg, hogy dicsérem őket azért, hogy engem is tudjanak támogatni tovább az árra, ha mindig kell menjek és cigánkodjak az ár miatt.
Más is dicséri a Beresztelki tejfeldolgozót, úgyhogy akkor valamit jól csinálnak.
Nagyon jól csinálja. Az egész régen dicséri, tejföld csinál olyan szinten, hogy mindenki meg van elégedve a tejfölével. Persze, hogy a magyar fülpösi tejnek tő viszik a tejet, nem a Ludvigit, nem a Partait, sem a Tancsitó. Nekem minden reggel próbát vesznek, megkértem én. Nem, hogy aztán jön, hogy én vizet vittem, vagy levettem a színét, nem tudom.
Most mekkora az állatlétszám?
50 fele vagyunk. Bornyustó. Van 30 fejős, van szép 15 tinóka, és többi kicsi borjuka.
Bővítésben gondolkodik?
Tavaly építettem egy 20 állatnak istálót, vízzel, mindenfélevel előlátva. Nem gondolkodok, mert a fiatalok bizonytalanok. Mikor egyszer hazudta neki, mint szülő is, akkor már megváltozik a fiatal ember. Nem úgy vagyunk, mint mi, hogy apám megvert, és másnap puszilott. Én, ha megvertem, csak Németországban áll meg. Nem is vertem meg, és nem is fogom megverni soha az életemben. Nekünk van, amike, én úgy neveltem őket, hogy szép szóva, és legyen egyetét is.
Pályázási lehetőségeket kihasználja-e, vagy az, amit megvalósított, ez saját zsírból hozta össze?
Köszönetet mondunk a magyar hatóságoknak. Most 3 éve rászálltuk magunkat, nem hittünk benne. 15 ezer eurót, egy szép belarusz traktort, új, meg vagyunk elégedve vele, legyen megművel az a terület. Ma itt marad a községben, az nem lopódik el se Magyarországra, se Amerikába.
A fiai tovább viszik majd ezt a gazdaságot, hogy látja?
A kisebbik igen, és a nagyobbik is. De mondom, a fiatalok mostan azt szeretik, hogy minél hamarabb gazdagodjál meg, és lássák, hogy csalódnak, elmenek választani, és kijön az eredmény, hogy hát ez lett, az lett. Csalódnak, hazudva vannak, dolgoznak szegények, még a víz is lefolyik rajtuk, és mikor lássák, hogy a más falun belénk, hogy virágoznak, innet veszik az árut, túladják el, Mercedesbe, lenézik ezeket, lekacagják, valamit kell változtatni. Segít nem szabad adni, kérem szépen. Ha hogy azt te segít, mikor látod a másiknak, akkor a háza van, hogy mindjárt felsorolkodszoló, BMW-vel sétál, ő kapja segítem. Ez nem megdolgozott, nem megszenvedett pénz. Le kell tiltani, kérem szépen. Mi rendben vagyunk az adók kifizetése, úgy ház, mint föld, és el vannak maradva, kérem szépen, milliárd lejekkel. Ez milyen dolog, ember? Jönnek, tegyenek lakatot az ajtóra, vannak buldog, be a buldot, bontsátok le őket.
Ön nem csábította a külföld?
Voltunk Hollandiába, Magyarországon átmentünk, ott aludtunk, berúgtunk, kérem szépen, átmentünk a határon, Ártánnál, leszálltunk a buszba, megpusztítottuk a földet, meglepődtünk, hogy mit láttunk, honnan mentünk, átmentünk Ausztrián, Németországon, Hollandiában, nagyon kedvesek voltak. Egy álom, de egy hét után azt mondtam, engem, vigyenek haza. Csináltak egy kaját, olyan édes volt, hogy nem tudta eljönni. És mondtam, ahogy tudtam én, sót, sót. Nem kaptuk meg a sót. Meg kellett sózom a bundáskenyeret, ők cukrozták. Nagyon jó, nagyon szép, ennyi.
Sok munkával itthon meg lehet élni?
Meg lehet élni kevés munkával is. Csak meg kell szervezni a munkát. És kell legyen időjárás, kell legyen szerencse, ne romoljan az a traktor, ne romoljan az a balozgép, ne romoljan az a silózógép, sok minden adódik ilyen esetek.
Pap András vagyok, magyar főpösi lakos, nyugdíjas, és közben gazdálkodom is.
Van nagy gazdaság?
Olyan nagy nincsen, de van. 5 állat, mezőgépek, 2 traktorom van.
Meg felül a traktorra?
Hát igen, most kaptam meg az új hajtásengedélyemet, megint 5 évre, addig kell, hogy hajtsam.
Van nagy terület? Van ahol forgolódni ezzel a traktorral?
Össze-vissza 15 hektár körül. Még van 2 hektár, amit bérbe tartok, stb. A saját.
Milyenek ezek a földek? Jó minőségek? Lehet jól termelni rajtuk?
Jól lehet termelni rajtuk, hogyha jól műveljük. Karban tartjuk, szántjuk, idejébe vegyszerezünk, és mindent elvégezünk rendje módja szerint. Rossz föld nincsen, azt mondják, csak rossz gazda.
Mit érdemes rajta termeszteni? Mi az, amivel jobban kijönnek? Vagy azt kell termeszteni, ami az állatoknak kell?
Többet az állatoknak, búzát, mindenféle gabonát, kukoricát. Én nem termelek sílót, sefélét, ami terem. Zabot, búzát, árpát, őszi árpát, tavaszi, őszi búzát, tavaszi búzát.
Ha jól értem, nem a piacra termel, hanem az állatoknak, tehát bőrbe értékesíti a gabonát is.
Csak úgy. Az állatokat, a tejet, disznót tartok, az is a piacra, itt a faluba is megveszik, és még jön egy idegenek. Például a tavaly is, hogy 2 adtam el, jöttek, megálltak a kapubas, kérték, van, tessék, megegyeztünk, eladta.
Mi a véleménye arról, hogy a kormány korlátozni szeretné például a disznók számát, hogy 5-nél többet nem tartat, vagy ha tart, akkor az már egy egészen más állapot, tehát akkor céget kell alapítani, vagy más státusba kell kerülni. Ön hogy látja, ez helyes, nem helyes, megölik a gazdálkodást, vagy éppen segítik ezzel?
Segíteni nem segítik, inkább megölik. Mivel, hogy hát, ha már több van egy-kettővel, hogy alapítsak céget, annak nem éri meg. Viszont én tartok kocát, ami évtizedek óta ugyanaz a nagy fehér, ugyanava hondozom, 8-at, 10-et, 12-t, 15-t, 16-ot is szült, akkor ha megkorlátozzák ennyire, akkor többivel mit csinálunk?
Hát kell szólni a kocának, hogy csak 3-at, 4-et, ossza be ő is. Hát törvény az mindenkire vonatkozik, nem?
Hát sajnos. A törvény az állatra nem vonatkozik, de reánk igen.
Vonatkozik, csak szegény úgyse tudja, hogy mi a törvény. Itt elnevetgélünk ezen, de az egy komoly probléma ez. Azért sok gazdának fejfájást okoz, hogyha esetleg behozzák törvénybe.
Hát okoz, mivel hogy mi nem termelünk olyan sokat, hogy az államnak rá tudjuk ajánlani, hogy vegye meg a termékeinket. Ami itthon az állatokkal felhetessük, eladunk egy állatot, abba tudjuk fenntartani a földet. Csak aki gazdálkodik, tudja megmondani, hogy mibe kerül a föld. Annak a karbantartása, a motorina le volt csökkenve, most megint nő, de aznak a hektárnak be kell tenni, az nem számít, hogy mennyi, ha be akarjuk vetni, akarunk termelni, akarunk megélni, hogy ne hagyjuk a gazba, burjánba, akkor meg kell vegyük. Ha oda befektetem a nyugdíjamat, megint visszateszem a földbe. Az ápjától, amit kapunk, az abszolút bemegy a földbe. A motorina, a műtrágya, és még sokszor vetőmagot is kell venni, mert a miénkek kiavulnak, és kell vegyünk. Az a miénkhez képest a háromszorosa, vagy a négyszorosa. Én ha járom 50-ban, 60-ban, 70-ben, vagy mit tudom én elejbe, de nálam meg kell vegyem 3 lejjel.
Azt mondják, hogyha nem lennének ezek a támogatások, akkor egyáltalán nem érné meg gazdálkodni.
Hát ott biztos, hogy egyáltalán nem érné meg. Ott kéne hagyjuk műveletlen a földet. Mert nem tudnunk, nem lehet támogatás nélkül, és a támogatás is, ahogy halszik, megint vágnak belőle. Mi se nyerünk, és nem tudunk termelni annyit, mint amennyi tudnunk termelni. Mert az ember jól karbantartja a földet, jól megműveli, jól megtrágyázza, akár istállótrágyával, akár műtrágyával, van egy tervés. De a kiadások mindannyi. Annyi a szántás, az aratás, a többi a kiadások mindannyiak, de nem mind annyi, mennyit hazahozok. Mennyire kevesebbet hozok haza, annyi van nagyobb a kára.
A tejjel mi lesz? Azt leadja a feldolgozónak? Vagy esetleg a 3 tejjel után feldolgozzák a tejet?
Nem dolgozunk fel. Van itt egy csarnok, egy beresztárkhez tartozunk. Ott van egy feldolgozós, oda visszük a tejet.
Időbe fizetnek?
A hónap vége felé fizetnek, de még mostanig fizettek. De volt 70-ban, 90-ban, ilyen lejre ment fel, megint lemegy az ára. Hát nem tudom, hogy azért hogy lehet megtermelni a tejet. Már csak az a lejé, az biztos, hogy egy liter tejet nem lehet megtermelni. A szén a gabonát kell adni neki, lisztet, liszt neki, és jót akar menni, tej sincs, és így abban nem jövünk ki.
Én mindig csodálkozva nézek a gazdálkodókra, legyenek azok idősek vagy fiatalok. A fiatalokat azért csodálom, mert még azt hallottam pár évvel ezelőtt, hogy a fiatal kapát se szeret látni, földet se szeret látni, nem szeret dolgozni. De nem így van, mert azért elég sok fiatal gazdálkodóval beszélgetek, akik látnak fantáziát. Igaz, hogy sokat kell dolgozni azért a pénzért, de valamivel el kell tölteni az időt. Az időseken pedig azért csodálkozom, hogy nem éri meg, nincs is erő, mindig elveszik a kedvüket, de ők meg csinálják azért, mert nem tudnának meglenni nélküle. Tehát ehhez szoktak gyerekkoruk óta, és csinálják.
Sajnos ez így van. Én nagyon kicsi gyerekkoromtól. Negyedikes voltam, és már szántottam. Kéttennel, vagy négygel, vagy mikor, hogy volt. Belőnőttünk ebbe. Én is elhagyhattam volna a gazdálkodást a nyugdíj után, hogy ne fogjak neki. De mit csináljak? Én nem tudok a padon ülni. Én mindjárt 80 éves vagyok, és nem tudnék állat nélkül lenni. Úgy is volt, hogy egyen maradtam, és bementem, és olyan üres volt az istáló, még vettem kettőt mellé.
Egyedül még bírja ezt az egész gazdálkodást? Vagy valaki segíti?
Nem segít. A leányomik jönnek haza, régenben laknak, jönnek a hétvégén, de neki van a kert, és a többi is. Ide, a istálóba rajtam kívül senki. Se az istálóba, se a mezőre, se a traktorra, semmi gépe. Nem tudom abba hagyni. Nem tudom. Valahogy az ember, mikor kimegy a mezőre, és látja, hogy a növény milyen szép, hogy nő, hogy gyarapszik, az egy olyan, nem lehet kimondani, hogy milyen érzés.
De mikor látja, hogy parlagon marad a terület, akkor bizonyára fáj a szíve.
Én a szomszédot úgy megbüntetném, ha én volnék az állam, és hoztak erre törvényt, csak nem tartsák be. Én tisztán merem tartani a földemet, befektetek minden, és a szomszédé puszta, mucsok, burjány, és az a sok mag, mikor fúj a szél, mert töviset. Elfúj a szél még 200 kilométerre is. És evel megtötik a mű földeinket burjányom, mucsokkal. Nekünk egy plusz kiadás.
Önök a Falu Világa című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Nagy György vagyok, gazdálkodó.
Van nagy földterület, van ahol szórakozni?
Van, csak nincs szaporánk a munkában. Már amit dolgozunk, a vaddisznyok, a medvék, a vadak parát eszik, a deputát griga él utána, s mikor pedig dolgozunk Pamanában.
Mekkora területen gazdálkodik?
Vagy 13 hektáron van, amin gazdálkodunk, de hát csak dolgozunk itt meg. Csak itt egy pár hektáron lehet, amit veteni, a többit a vadak parát eszik. A gyepezsinket, a kaszálókat feltúrják, nem lehet már többet kaszálni rendesen, gépeket tesszük pará, kéne bévetni kukoricával, hogy gyecakarjá mennek, nekünk nem marad semmi, kezdjük újból, ameddig kifizetnek minket, addig mi ahol maradunk. Ma nem sehet senki, vagy két barátom is feljelentették, nem tudom, megkapták, vagy nem kapták meg, de hát jába ma megint mentek Kericsbe, vannak ezek a villanypásztorok, a békeríti, éjjel mennek, lapják el, úgyhogy se itt nem vagyunk, se ott nem vagyunk. Itt még vannak egy darab föld, amiért tényleg nem férnek oda a vadak, nem jönnek annyira be, de már bejönnek a kerbehorvos, a medve bejön a disznyolvos. Nincs mit csináljunk, itt küzdünk, de már nagy örömünk nincsen utána. Csak hogy lucernázunk, kaszáló se nem megy még a világ, madak is eltűnnek a füvek. A disznyok, mikor nem kapnak, mit tegyenek, mindezt tudják a kaszálófődeinket, amit be is vett. És akkor nincs kivel se dolgozni, gyomirtozni, minden drága, de hát, ha nincsen haladás, az ember veszteti át egész reményét.
Állatok is vannak?
Vannak, két tehens, egy tinóka van, már elég nekünk már. Én traktora is, tehenje is, én menjek, én hardam. A takarmány ában bálaza, nincs kivel eszeargya. Még mentem az embereknek, és választom, nincsen mindenkinek. Gyere hazám, az én maradtam ezért.
A gyümölcsösben nem lehetne gondolkodni?
A gyümölcsösben is pont az a szétszóan, mint a gabonával. Menne a medves, egész emiletörőfáknak a dágait. Ha be lehetne keríteni, úgy még igen, egyszer kellene tudományod is. Kell beleszülessé, kell legyen valaki, hogy segítsen, vezessen, csak itt meg, hogy fogja neki gyümölcsöst építeni, de ott is a medve elintézi, a vadak rákapnak a gyümölcs a földön, ők is mindezt szennek, minden, mire kell menjen a gazda, megint csak az üres ládához menne oda. Nincs lehetőség. Jó, belemenjünk egy gyümölcsösbe. Hát de kiveszeded össze? Mondjuk főznek pálinkát belőle, de azt is nincs kinek eladja. A falu nálunk is ki van vénülve, ki van gyengülve. Fiatalokban nincsen, három fiú még itt még adat ezt is mennek, ők a traktorok, ki mennek a fiúk dolgozni. Nincs kivel dolgozni, ez az egész.
Akkor mi lesz ezzel a sok szép területtel, ami legalábbis itt van közel a faluhoz? Parlagon marad?
Nem marad, de nem messze fog járni, ha így megyünk el. És még kapták ezt az állami támogatást a földek után, de amikor ezt nem adják, akkor biztos leszerelődött. Már sokszor vesztességben dolgozunk. Menjek, hogy ugyan mélyen vaddisznyokat, emberek kicsit, akkor elszenderedik, mire megébredik reggel, már nincs semmi, most mehet vissza megint veteni.
Egy gyürmösi gazda mondta nekem évekkel ezelőtt, mikor megkérdeztem, hogy lehet-e gazdálkodni Ürmösön, azt mondja, hogy mi azért gazdálkodunk, hogy fáradjunk-e, hogy éjjel tudjunk aludni. Hát úgy tűnik, hogy maguk is azért dolgoznak, hogy tudjanak jól aludni éjjel.
Hát igen, ez a fájdalmat. Ahol nekem gyepeim vannak ott a Ceausescu idejében, felmentek azok a nagy kombák, már akkor is voltak szerzve, nem csak most találták fel szerzve. Felment a kombáj, lejött, már hitte, hogy menjenek üresíteni. Most ott vannak tevis parlagba elhagyva az egész földet. Nem foglalkoznak a földet. Miért telepíts be ott a sok földet? És nincs a kivel. Már betelepíteni, de nem kap egy embert, hogy menjen, hogy segítsen valamit dolgozni neki. Nincsen ember. A helyzet az, hogy ameddig ez a kommunista világ vezet az országot, ez nem lehet. Ennek úgy kéne legyen az én eszem után, a törvény, ami bejött az én földemre, az az enyém, és ami bement tűnünk az övékre, az erdőkbe, és ott marad. Akkor biztosan lesz rend is. De ameddig nem, itt rend nem lett.
Ezzel műsorunk végéhez értünk. A Maros megyei Magyar Fülpösön készült riportösszeállításunk második, befejező részét hallották. Én megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain. Sármási Bocskai Jánost hallották, a viszonthallásra.